És hát a Csonka Pici ezt mondja, akkor nyilván hallgatnunk kell rá, hiszen ő tudja, mi a tuti. Sziasztok, ez továbbra is a Kávézó a világ végén, Nyúl Zsuzsi továbbra is a vendégem.
Sziasztok!
És hát fenntarthatósági téma körökben úszkálunk, mert megbeszéltük, hogy ez egy ilyen óceán, amiben így beleugrunk, aztán ide-oda úszkálunk benne, és nyilván mindenféle területről lehetne sokat beszélni. És azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, és még abban van egy pici gondolatom, és érdemes lenne beszélni, ez a mesterség és intelligencia témakör. Most pont így a műsor előtt futottam bele egy cikkben a HVG-n, ami arról szólt, hogy megkérték a mesterséges intelligenciát, hogy alkossa meg a szerinte tökéletes 2023-ban a legtökéletes férfi és tökéletes női alakot, tehát nyilván arcot meg testet, és hát ugye azon vannak kibukva, hogy mind a két esetben ilyen elképesztő, ugye szőke bombázók, meg nem vagy six pack, hanem nem tudom, 12 pack, ez egy iszonyatos, ez egy kigyúrt szákás fickók, tehát hogy így olyan lények, ami a valóságban szinte nem is nagyon létezik. Uh-huh. De hát nem lehet haragudni a mesterséges intelligencia, hiszen semmi más nem csinál, mint egy görbe tükröt mutat nekünk vissza, hogy hát ő ezt látja, hogy mi ezt tartjuk, ezeket a testeket tesszük ki mintaként, etalonként, és hát ezt adja vissza nekünk.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy amikor én még egy másik világban, egy másik médiumban dolgoztam, ott nagyon-nagyon fontos volt annak a képe, hogy a lányok, a nők, azok vékonyak legyenek, és szépek legyenek, és nem tudom, csak ez volt az elfogadott szépségideál, és teljesen elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy ilyen teltebb nő megjelenjen mondjuk egy divat magazinban, vagy bármilyen ruhát bemutasson adott esetben a standardektől eltérő méretben, és ebben is például nagyon-nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban, tehát hogy ma már ez a fajta testszégyenítés, vagy a testnek a bemutatása, ez teljesen más aspektusba kerül, mint mondjuk akkor 20 évvel ezelőtt. Most ezt csak azért mondom el, mert ugye mindig visszakötünk arra, hogy mi most itt milyen paradigmaváltásban, szemléletváltásban vagyunk, és szerintem ugyanezek a dolgok fognak lezajlódni most a jelenben, hogy 20 év múlva, amit itt a fenntarthatósággal, vállalatirányítással, gazdasággal, környezetvédelemmel kapcsolatban elméleti szinten próbálunk értelmezni, bemutatni, minél több helyen erről beszélni, az már valószínűleg egy ilyen alapértelmezet lesz. Tehát én már nem vagyok kiakadva azon, hogy mondjuk megnézek egy nagyobb divat magazint, és ott a normál méretű ruhában, és egyébként egy ilyen XXXXL-es hölgyel látom ugyanazt. Tehát igen, a mesterséges intelligencia lehet, hogy kicsit görbe tükröt mutat nekünk, de tudnunk kell, hogy a valóságban, a mi világunkban megvan az a fajta szabadságunk és felvilágosultságunk, hogy másoknak is teret adunk.
Igen, csak hogy talán ez mégis azt mutatja, hogy oké, tehát beteszik kvázi a PC jegyében azt a túlsúlyos modellt is, de mégis az átlag emberek, amire reagálnak, amit föltesznek, amit megosztanak a közösségi médiában, az mégse ezt mutatja. Tehát, hogy így, ugye itt jön be ez a kérdés, hogy vajon tényleg lehet-e ezt fölülről befolyásolni, vagy hát egyszerűen azért mégiscsak az van, hogy van egy szépségideálunk valami szerint, és hiába tesznek oda egy teltebb modellt, legyen az férfi vagy nő, akkor is azért elsősorban mégis azon akad meg a szemünk, ami tényleg a klasszikus, most klasszikus szépségideálhoz kapcsolódik.
Nem tudom, én mindig úgy vagyok ezekkel a formákkal, hogy mindig mindenben más a szép, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen megengedő, én mindig másban találom meg azt, ami gyönyörködtet. Tehát nekem egy standardektől eltérő bármi egyébként, tehát egy táj, vagy egy jelenség, egy ember, egy személyiség, ha eltér egy kicsit a normalitástól, én nem azt nézem benne, hogy mit tudok kritizálni, hanem azt, hogy mi az, amit megérthetek belőle, mi az, ami a szépség benne, mi az, ami megragad benne, és ez egyébként sokkal szabadabbá teszi a gondolkodásomat, szóval...
Hát igen, csak valószínűleg te a nagyon kis egy apró kisebbséghez tartozol, és ugye itt jön be ez az idealizmus, és ugye minden egyes ilyen idealista mozgalom, ami a történelem során volt, azért ebbe bele tudott esni ebbe a hibába, hogy és persze ebből indulunk ki, hogy mindenki hasonló, mint mi, ide abszolút ide sorolom magamat is, hogy azt gondolom, hogy hát igazából minden ember, a környezetvédelem valójában nem tudom, minden vállalat vezetőt is kell, hogy érdekeljen, csak egyszerűen maga a vállalat nagy tehetetlensége miatt mennek mondjuk egy irányba, de valahol ők is szeretnének változtatni, de aztán lehet, hogy ez az én ideológiám, és itt jön be, hogy igen, hogy valójában hát maromina nem, hanem tényleg vannak emberek.
Van egy trend, amiben muszáj beilleszkedni, tudod, erről beszéltünk az elején, hogy vannak olyan felülről jövő, ugye az Európai Unió által jövő szabályozások, meg egyébként lesznek olyan vállalati kultúrák, amik muszáj, hogy beemeljék, hogyha egyébként a termékeiket, a szolgáltatásaikat időszerűen el szeretnék adni. Ha egy korszellembe szeretnének illeszkedni, akkor kénytelenek lesznek ezzel azonosulni. Egyébként én nem sok olyan vállalatvezetővel találkoztam, akinek valahol belülről ne lenne ilyen irányítása, vagy indítatása. Tehát van egyfajta elhivatottság, igen. Tehát mindig, én szeretek rákérdezni mindig az interjúknak a végén, vagy a közepén, vagy valahol beleszőni azt, hogy egyébként neki milyen kötődése van, és mindig kiderül, hogy van valami legbelső vágya, felelősségérzete a fenntarthatóság, vagy a jövő, mint olyan iránt. Szóval lehet, hogy úgy egyébként vannak olyan vállalatvezetők, akik azt mondják, hogy jó, oké, ez milyen nem érdekel, de akkor is megvannak a megfelelő emberek körülötte, akik elvezetik abba az irányba, hogy ezzel rávilágítsanak a jövő fenntarthatósággal kapcsolatos fontos aspektusaira, amit egyrésztként lehet, hogy ő a saját életébe be fog majd valamilyen formában iktatni.
Én ezzel szoktam,
magánemberként is, bocs.
Én ezzel szoktam érvelni, hogy még ha nem is önzetlen, és őt magát valójában nem érdekli ez a dolog, amit szintén megint csak tudom hangsúlyozni, hogy nem tudok megérteni, hogy hiszen ez kvázi önvédelem, tehát hogy már most megtapasztalhatjuk ennek a negatívumait, de a gyerekeink mindenféleképpen, de egy üzlet szempontjából sem jó, tehát egy összeomló civilizációban nem fogsz túlságosan jól szerepelni a tőzsdén, tehát hogyha te a hosszú távú érdekeit nézed a vállalatodnak, akkor egy stabil létező civilizáció az, ami az érdeked, és ahhoz pedig egyszerűen muszáj ezeken a praktikákon változtatni. Talán az lehet a dolog, amiben megosztik a különbség, hogy az időzítés. Tehát azt gondolom mindig, hogy ez majd, még ráérünk erre 20-30 évig, majd 2050-től, meg minden majd. De ugye ez itt jön be, hogy nem, tehát baromira nem, tehát igazából az utolsó előtti pillanatban vagyunk.
Beszéltünk itt az elején ugye arról, hogy én egy fenntarthatósági menedzser képzésen vettem részt, ahol nagyon sok különböző területről érkeztek kollégák, és volt olyan nagy vállalat, élelmiszeriparral foglalkozó vállalat, ahol azért jöttek el kollégák erre a képzésre, mert másfél év múlva kell készíteniük egy fenntarthatósági jelentést, amiben különböző karbonlábnyom számításokkal kapcsolatos dolgokat is el kell majd helyezniük. Fogalmuk nincsen egyelőre, hogy ennek hogyan álljanak neki, ezért is jöttek el egyébként erre a képzésre, és igazából másfél éven keresztül fognak erre felkészülni. Miért? Mert el fog jönni az az idő, amikor a pénzügyi jelentés mellett a fenntarthatósági jelentés, az ESG jelentés ugyanolyan fontos lesz egy befektetőnek, mint egy pénzügyi jelentés. Tehát az, hogy hol tartasz te egy vállalat irányításban, fenntarthatóságban, fejlesztésben, mennyire prosperáló lesz a jövőre nézve a befektetés, abban nem csak a számokat fogják nézni, hanem egyéb ilyen adatokat is. Tehát ez az, amit az elején is beszéltünk, hogy muszáj lesz ezekhez a trendekhez felzárkózni, mert különben a versenyképességedet fogod elveszíteni. Tehát ez már nem választás kérdése, hanem az életben maradásnak, a versenyképességnek a kérdése lesz.
Ez egy önszabályozó folyamat, vagy egyszerűen csak az hozza, hogy magán a piacon, ahogy mondod, csak így lehet mondjuk egy vállalat életképes?
Jelenleg önszabályozó, tehát nagyon sokan elkezdték saját maguk ezt fontosnak tartani és kommunikálni, de legalábbis jelentéseket készíteni. Különböző szabályozások vannak erre, szabványok, amiknek meg lehet felelni, de van egy olyan elvárás is, hogy 2024-től ugye kötelező lesz jelentést tenni, illetve nem csak a nagyobb vállalatoknak, hanem aztán 2028-ra már a kisebb vállalatoknak is ezt a fajta ESG jelentést be kell mutatniuk, és nyilván felülről indul, és aztán a többieket szépen majd edukálni fogják, hogy milyen számokat, hogyan kell bevallani, stb. Ez egy bonyolult rendszer, nem is akarok igazából belemenni, mert tényleg csak nekem izgalmas, mert amúgy szerintem másoknak unalmas lenne, de hogy
az neked nagyon izgalmas.
Axadáson kívül egy limonádé mellett megbeszéljük. Tehát csak azt akarom mondani, hogy igen, tehát van egyfajta felkészülése a piacnak jelenleg, és ez valószínűleg azért fontos, mert 24-től ez már egy kötelező dolog lesz, és szerintem 5-10 éven belül teljesen egyértelmű. Például hitelt is úgy fogsz kapni, mint magánszemély, hogy megnézik azt, hogy egyébként a te karbonlábnyomod, vagy adott esetben klímakockázatod mekkora, hogy megfelelő.
Klímakockázat.
Így van, abszolút. Tehát ha a Tisza árterületére szeretnél házat építeni, és arra szeretnél hitelt felvenni, akkor lehet, hogy lesznek olyan jelentések, amiből egyértelműen kiderül, hogy te egy sokkal veszélyesebb ügyfél vagy, hiszen klímakockázat szempontjából olyan területet szeretnél építkezni, ami nem biztonságos.
Nagyon érdekes egyébként ez, hogy hogyan, tényleg milyen szinten szivárog be az életünkbe ez az egész dolog, és igenis valószínűleg igazad van abban, hogy mi, ez most újdonság, és aztán ez teljesen egyértelmű lesz néhány év múlva. És igen, és nekünk meg tényleg az a szerepünk, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit emberi nyelvre lefordítsuk, mert az emberek meg harapnak minden, hogy miért kell nekem ezzel foglalkozni, miért nem csinálhatom ezt, azt, amazt, és mi szerepünk az, hogy ezt elmagyarázzuk, hogy mit, miért van erre szükség.
Kicsit közelebb hozzuk. Meg egyébként van egy csomó olyan fogalom, amit szerintem így az aktív szókincsünkben be fogunk tudni majd építeni, mert hogy egyre többet találkozunk ezekkel a fogalmakkal, jó lenne, hogyha értelmezni tudnánk ezeket, illetve én azt is gondolom egyébként, hogy ez egy olyan területén nőheti ki magát, akár a médián belül, az, hogy a vállalatirányítással, fenntarthatósági szempontból, gazdasági szempontból beszélgetünk, vagy erről interjúkat készítünk, szakembereket szólaltatunk meg, mint mondjuk egy önálló gazdasági újságírói terület. Tehát nekem van egy ilyen elképzelésem mondjuk egy 5-10 év múlva, hogy olyan kollégák lesznek, akik rovatszerűen ezzel fenntarthatósági témakörrel, mint szakemberek foglalkoznak,
hát,
és beszélgetnek.
Igen, azt szoktam mondani, amikor azzal jönnek, hogy de hát a zöldek, és akkor a politikai mozgalom, stb., ugye ez rendszeresen, főleg Németország kapcsán behozzák, és persze, igen, hát nyilván politikai mozgalom, hiszen már ez egy olyan szintű igény a lakosság részéről, hogy van zöld párt, azok kormánypártot tagok, tehát, hogy ott vannak, de hogy igazából ez az egész környezetvédelem, természetvédelem, fenntartóság, ez egy politika fölött álló dolog, hiszen tényleg arról van szó, hogy nekünk ezzel muszáj foglalkoznunk, különben minden egyéb dolog széthullik, és pont ezért teljesen abszurd, amikor azzal vagyunk elfoglalva, hogy most hogy zadik a háború Ukrajnában, mármint az, hogy egyáltalán úgy értem, hogy egyáltalán, hogy van ilyen, hogy háború, tehát ahelyett, hogy összefogna az emberiség, és ezt a rendkívül nagy kihívást megpróbálná együtt megoldani, ez képest egymás torkának esünk, és egy ilyen kőkorszaki módon egymást tényleg mondhatni kövekkel dobálva visszamentünk így a kőkor. És ezzel vagyunk elfoglalva.
Ugye az ENSZ-nek van ez az SDG-kkel kapcsolatban egy irányelve, hogy 17 irányelvet fogalmaznak meg a fenntarthatósággal kapcsolatban, ebben van, ahogy említettük, gazdaság, vállalatirányítás, környezetvédelem, stb. És ebben az elsők között, a 17 irányelv között, az elsők között fogalmazzák meg a szegénység elleni küzdelmet, és hogy béke legyen. Tehát, hogy sehol nem vagyunk ezekhez képest. Tehát, hogy alapvető dolgokat, és akkor most megint visszatérünk az idealizmushoz, hogy nem tudunk egyszerűen kibújni a bőrünkből. Vannak nagyon szép eszmék, amiket szeretnénk elérni, de a gyakorlatban képtelenek vagyunk ezt megvalósítani, és semmifajta fék nincs rajtunk, és nem ezek az irányelvek lesznek azok, amik be fogják velünk tartatni, hanem valahogy hát nyilván, itt most nem is akarok belemenni, nyilván mélyebb gazdasági, meg társadalmi, meg egyéb ilyen összefüggések vannak, de most csak azt akarom mondani, hogy hiába van a fenntarthatóságban gyönyörűen megfogalmazva ez a 17 irányelv, mégsem tudunk vele mit kezdeni.
Hát sajnos pont egy permakultúrás képzésre járok, és nagyon jó beszélgetések zajlottak szuper intelligens emberekkel, és ott merült föl ez a kérdés, hogy egy kicsit más aspektusból, hogy az ember igazából úgy van megalkotva, hogy ezeket a kompromisszumos dolgokat, nagy összefogásokat, nagy változtatásokat igazából csak kényszer hatására tudja megcsinálni.
Pontosan.
Lásd egyébként a Covid mennyire mutat, hogy ha nagyon kell, akkor baromi nagy változtatásokat tudunk hozni, de kell hozzá a kényszer, és attól tartok, hogy az igazi nagy váltás az elkerülhetetlen lesz, az óriási nagy maflás. Itt az a kérdés, tehát nem az a kérdés, hogy lesz-e maflás, hanem hogy mondjuk föl tudunk állni belőle, vagy sem. Tehát és muszáj is van, tehát szükség is van rá, mert addig, amíg ez nincs, addig úgy szépen megyünk, igen, hogy téblábolunk, szavazgatunk arról, hogy mit hogyan kellene, meg mindenféle normákat kitűzünk, meg eszméket kihirdetünk, de lényegi változás nincsen. Akkor lesz, hogy ha nagy a baj, csak kérdés, hogy akkor nem lesz-e már túl késő. Tehát ez a nagy kérdője.
Igen, ez a COVID, ez nagyon érdekes volt, mert szerintem mindenkinek hozott egy vízválasztót az életében, így vagy úgy.
Aztán a történelem könyvekben ez egy ilyen, tehát lesz teljesen, a COVID előtt igen, és COVID igen, utáni időszak. Igen. Tehát ez olyan, mint a második világháború, tehát ez a pre-COVID, post-COVID, ez egy külön
igen. Szakasz. És egyébként vannak innovációk, amik velünk maradtak, vagy olyan digitális előrelépések, amik velünk maradtak. By the way, ökolábnyomcsökkentők is, gondolj például az online meetingekre, ami teljesen egyértelmű ma már, hogy bármilyen konferenciára bejelentkezel, online is van erre lehetőséget, hogy részt vegyél, vagy egy sajtótájékoztatón, vagy mondjuk egy beszélgetést, egy találkozót online is meg tudsz ejteni. Tehát nem feltétlenül már csak a fizikai síkon igen. találkozunk egymással, a COVID előtt ez nem így volt.
Ennek ellenére azért az is egy tendencia, hogy amíg egy csomó cégnél az volt, hogy jó, akkor nem is kell mindenki minden nap bejárjon, lehet home office-ba is dolgozni, most mégis én legalábbis úgy látom a környezetemben, hogy megint egyre inkább trend az, hogy hát azért mégiscsak jó lenne, hogyha ott lennének a kollégák az irodában, és egyre szorul vissza ez az akár felesbe otthon levős dolog.
De tehát, ennek van szerintem egy szociális hatása is, nem? Tehát, hogy valahogy gyorsabb az információ átadás, meg mégiscsak egymással vagyunk egy gondolkodásban, tehát van egyfajta ilyen szociális együttműködés is egy csapatban, tehát teljesen más, amikor otthonról dolgozol csupán, és szükséged van arra, hogy emberekkel kapcsolódj, tehát bármilyen alkotó munkát létrehozol, de csak egy szerződést kell megírni, vagy egy jogi osztályon dolgozol, vagy bárhol. Egyszerűen szükséged van arra a fizikai inspirációra, hogy emberek vesznek persze, körül.
Meg a spontaneitásra nincs lehetőség, tehát egy online meeting az sosem tud olyan lenni, jaj, mint egy valós meeting. Nem. Tehát én nem vonom kétségbe, hogy miért, csak mégis az van, hogy bár azt láttuk, hogy jó, akkor ez tök jó, mert kisebb lesz majd a forgalom, mert ha más nem, akkor csak fele annyi ember fog menni, mert felváltva fognak bejárni, de mégis szépen lassan megint az van, hogy kezdünk, mert ezek miatt a dolgok miatt, amit felsoroltunk, kezdünk megint visszaszokni arra, hogy akkor mindenki járjon be, és mégiscsak legyen ott az irodában. Tehát, hogy így viaskodik bennem mindig az optimista és a pessimista, és kicsit realista, meg ugye ezt is föl szokták hozni, hogy tök jó elbohózkodunk itt a világ fejlettebb oldalán ezzel az egésszel, de mondjuk nézzünk meg egy Indiát, ahol nem tudom, 1,2 milliárd ember él, hogy ott mondjuk ez mennyire van jelen. Bocsánat.
Igen, innod kell, ez teljesen érthető.
Innom kell, mert...
A kis kulacsodból nagyon helyesen, igen.
igen, igyekszem mindenhová igen. hozni. Mit szólnál hozzá, hogyha egy kis zenét betennénk most?
Nagyon szuper.
Hogyha sikerül egyet megfelelő értek. helyre tennem, de úgy látom, hogy sikerült, úgyhogy egy kis zene, én addig kiköhögöm magam, és akkor innen folytatjuk.
Oké. Okay.